A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Kedves ünneplő egybegyűltek, kedves református, evangélikus és más felekezetű testvérek, dobogó szívvel állok itt most a szószéken. Gondolok arra, hogy egy újabb év eltelt, ahhoz képest, hogy tavaly az evangélikus templomban találkoztunk, és tudtunk urvacsora közösséggel emlékezni református elődeinkre. Ugyanakkor a dobogó szív azért is van bennem, mert több mint egy évtizede már, hogy a külső kelenföldi református testvérekkel szoros kapcsolatban vagyunk, Kálmán Péter, lelkipásztor úrra nagy hálával emlékszem vissza, és most külön köszönöm Sándornak, aki több mint két éve itt szolgál a gyülekezetben, hogy ez a nyitottság megmaradt, és így nem csak központilag előírt módon az ökumenikus imahét keretében tudunk együtt lenni, hanem hála legyen a mindenható Istennek, hogy mi, akik a protestantizmushoz tartozunk, reformáció ünnepén is tudunk összegyűlni, együtt imádkozni, énekelni, és mi több, az úrvacsorához is járulni. Az imént énekeltük az evangélikusok himnuszát, az Erős Vár a mi Istenünk kezdetű éneket, és ebben azt énekeljük a negyedik vers elején, hogy az ige kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja. Reformációnak mindig ez az alapkérdése, hogy az ige valóban kőszálként áll-e meg. Lassan 500 éve lesz annak, hogy Luther Márton a maga téziseit kitűzte ott a wittenbergi vártemplom ajtajára a hagyomány szerint 1517. október 31-én, 4 év múlva lesz ennek már fél évezrede, és elindult valami, amely megmozgatta az egész Európát, az egész kereszténységet, az egész nyugati kereszténységet, hogyha pontosan akarok fogalmazni. Az ige kőszálként megállt, és ez a Luther Márton nem tett mást, csak újra az Isten igéjére hívta fel a figyelmet, az Isten igéjét kezdte el hasogatni, és vetődött fel a kérdés, hogy valóban az alapján áll-e a kereszténység. Kőszáll-e nékünk az Isten igéje a 21. században? Nem lustultunk el egy kicsit, mi protestánsok? Büszkén valljuk, hogy van egy Kálvin Jánosunk, egy Luther Mártonunk, és sorolhatnánk a többi magyar nagy reformátorokat ugyanígy, az ige valóban kőszálként van-e jelen az életünkben. Mert a reformáció, ahogy mondottam, így jött létre. Nem történt semmi más, mint hogy ez a lánglelkű szerzetes az igét kezdte el hasogatni. És csak annyit kérdezett, valóban az ige alapján állunk-e? Valóban az Isten igéje a kőszál nékünk. Valóban az Isten igéje köré gyűjtjük a gondolatainkat, és aszerint élünk-e. Vannak annak is nyomai, hogy maga Luther is nagyon elcsodálkozott, hogy az ige milyen munkát végzett el Európa szerte. Jelezve, hogy maga sem számított arra, hogy az igének ilyen hatalmas ereje tud lenni. Hogy amikor az ige kerül a középpontba, akkor az megragadja az embert, átformálja az emberek gondolkodását és ébredést hozhat el. De ez az ige változtatta meg Calvinnak is a gondolkodását, aki ugye jogi pályára készült, de aztán hallva Luther tanairól, a reformáció gondolatairól maga is új útra tért. Megírta az Institúciót majdnem 20 évvel a reformáció kezdete után 36-ban, majd pedig Genfbe került, ahol elkezdte a maga reformátori működését, de Genf városának néhány év után elege lett Calvinból, talán tudjuk a történelemből, és 38-ban szinte elzavarják ezt a lánglelkű prédikátort. Nincs rá szükségünk, túlontúl az igét hirdeti. Még nem vagyunk felkészülve rá. Aztán néhány év múlva, miközben megírja a Róma kommentárját, 1539-ben Calvin, és újra csak az igét hasogatja, az új szövetségnek a lényegét, a hitáltalom megigazulást, úgy, ahogy azt Luther is kezdte, akkor Genf visszahívja, mégiscsak rá van szükségünk. Ő hirdeti igazán az igét. Tévedtünk, hogy elzavartuk őt. No, nem történelmi órát akarok tartani, de azt jelezni, hogy hogy állunk az igével. Mert most is énekeltük, hogy az ige kőszálként megáll. Valóban kőszálként áll meg az ige mindannyiunk számára. És akkor most felolvasok néhány verset az Ótestamentumból, és arra szeretném a hangsúlyt tenni, hogy figyeljük meg, hogy milyen csoda az, hogy már az Ószövetségben is az Isten igéje milyen fontos szerepet tölt be, és talán furcsáljuk, hogy hogy lehet reformáció ünnepén az Ószövetségből igét kijelölni, ahogy ezt az egyházunk megtette, az evangélikus egyházunk, mégis majd talán az igehirdetés végén megértjük, vagy eljutunk oda, hogy Isten már az Ószövetségben is ugyanazokat a lényeges dolgokat elmondta, amit aztán az Új Szövetségben Krisztus tanításán át újra középpontba helyezett, és majd 1500 évvel később újra a reformátorok által helyezett a középpontba. Így hallgassuk meg most azt a néhány igeverset, amelyet feljegyezve találunk Mózes 5. könyvének 4. fejezetében, az első és második, a 9. és a 10. verseket. Helyünkről felállva hallgassuk meg az igét. Az imént megnevezett helyen Mózes 5. könyvének 4. fejezetében az első verstől így hangzik Isten igéje. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene az Úr ad nektek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. És a 9.-10. versek. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben. Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. Azt a napot, amikor ott álltál Istened az Úr előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az Úr, gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, míg csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre a fiaikat is. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ebben a kiragadott szakaszban kétszer is szerepel ez a kifejezés, hogy ige. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, és gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet. Mi ez az ige, amiről itt szó van? Sőt, helyesebb, ha a kérdést úgy teszem föl, hogy ki ez az ige? És akkor a teológusok könyvtárnyi irodalmat írtak arról, hogy ez az ige milyen fontos szerepet tölt be az egész Szentírásban. Tudnilik, itt ez a szó szerepel hádávár, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan ejtették eredetileg több ezer évvel ezelőtt, de lényeg az, hogy itt arról az igéről van szó, amivel az Isten teremtette a világot, az Isten igéjéről. Az Isten szaváról, az Isten teremtő szaváról, ami nem egyszerűen emberi beszéd, nem egyszerűen emberi gondolatoknak a megfogalmazása, hanem az Istennek teremtő szava. Az a szó, amellyel a világot megalkotta. Itt ugyanaz a kifejezés található. Tehát Isten igéje a teremtő ige. És ki ez az ige? Tesszük fel a kérdést, mi keresztények, amikor olvassuk ezt, És akkor tovább kezdünk el gondolkodni, hogy ez az az ige, amit Isten a 10 parancsolatban az ő népére hagyott, és az ő népén keresztül ránk hagyományozott. A 10 parancsolat, a Tóra, a Szent 10 ige, amelyen áll a kereszténység is a törvény szempontjából, amely beleirattatott az életünkbe, és amelyet jelképként mi luteránusok itt a Luther kabátunkon is hordunk. Ez nem egy partelli itt a Luther kabátunkon, hogy le ne prédikáljuk magunkat, ahogy a gyermekeknek van partellia, hanem ez a 10 parancsolat 2 kőtábláját jelképezi, hogy az Ószövetség nem eltörlendő, hanem az Ószövetség igéje, a 10 parancsolat, az Isten igéje az, amely minket is elirányít, és utat mutat nékünk a világba, és tükröt tart elénk, lelki tükröt tart elénk. De keresztényként gondolkodva az igén pedig megérkezünk János 1-hez, a prológushoz, és ott azt olvassuk, mindannyian kívülről tudjuk, hogy kezdetben volt az ige, hadávár, kezdetben volt a teremtéskor, és az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és a Krisztusban eljött az ige. Az, amikor ezt a szót olvassuk, akkor az Isten igéje nem más számunkra, keresztényeknek, mint maga Jézus Krisztus. Az Isten fia, a világ megváltója. Isten igéje Jézus Krisztus. És akkor nagyot ugrunk az időben, ahhoz képest, amikor ezek az igék elhangoztak, és hogy is mondták a reformátorok? Solus Christus, egyedül Krisztus. Mint ige, mint Isten szava, egyedül Krisztust kövessétek. De nem csak ez a szó drága nékünk önmagában, ebben a néhány kiragadott versben, hanem azt is megtudjuk, hogy milyen ez az ige, mi az ő jellemzője, mi kell, hogy jellemezze az igét. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Semmit ne tegyetek hozzá, és semmit ne vegyetek el abból. Kedves testvérek, sokszor sopánkodunk, hogy milyen jó lenne, ha most is a reformáció tüzében éghetnénk. Itt a székes főváros gyülekezeteiben vajon miért nem tud mindegyikben ébredés lenni? Imádkozunk újjászületésért, megtérésért, az Isten szent lelkért, de sokszor inkább csak panasz áradat van bennünk, hogy nincs olyan ereje az igének. Mennyire vesszük komolyan az Isten igéjét? A 21. század emberét is kísérti, hogy kozmetikázza az Istennek az igéjét, és csak azt vegye ki a Szentírásból, ami kedves az ő fülének. Ha valamit olyat talál, ami a humánusan gondolkodó, még inkább libertinista módon gondolkodó ember számára nem elfogadható, akkor mi is már kezdjük, hogy hát akkor itt lehet, hogy tévedett az ige, vagy erről nem is kell beszélni, hogy ez benne van a Bibliában, elhallgatjuk, és közben sopánkodunk, hogy az Isten igéjének nincs az az ereje, nincs az a hatalma, nincs az a következménye, mint ami volt mondjuk a reformáció korában. Hogyan kezeljük az igét? Milyen egyértelműen beszél több ezer évvel ezelőtt már, mintha a reformátorokat hallanánk, magukat, a reformátorokat. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Ne kozmetikázzátok, ne mazsolázzatok belőle, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, hanem ezt vegyétek komolyan, úgy, ahogy az Isten adta. Hiszen ez nem egyszerűen ige, hanem az élet igéje, és ezt is szeretném aláhúzni, hiszen arról is olvasunk itt, hogy az igét azért adja Isten a törvényen keresztül a választott népnek, hogy élhessenek, hogy életük legyen. Nem bezárni és megkötözni akarja őket, hanem hogy éljenek, hogy életet nyerjenek. Igen, az ige kőszálként megáll, megszégyenül, aki bántja. Kőszálként áll-e nekünk, protestánsoknak az Isten igéje? Valóban beleremeg-e a lelkünk, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, vagy úgy olvassuk-e, hogy ez az Isten szava, nem egyszerűen egy irodalmi alkotás? hanem az Isten élő szava. Több ezer éves kinyilatkoztatott szava és igazsága. Ne tegyél hozzá, ne védj el belőle. Hogy is mondták a reformátorok? Sola scriptura, egyedül a Szentírás. Szép dolog a történelem, még szebb a hagyományoknak a megőrzése, és nagyon szép dolog a dogmatika, a dogmafejlődés, az emberi okoskodás, tanítás. De a reformátorok azt mondták, mindez másodlagos. Az első az ige. Sola scriptura, az Isten szava. Az legyen elég, abból ne vegyünk el, ahhoz ne tegyünk hozzá. Úgy, ahogy itt olvassuk, több ezer évvel Luther Márton előtt. Aztán nem csak, hogy milyen ez az ige, erről tanít bennünket ez a kiragadott néhány vers, hanem még egy harmadik gondolatot is szeretnék kiemelni, hogy mit kezdjünk ezzel az igével. Mi a teendőnk, mi a feladatunk, mi a küldetésünk. Isten adja az ő igéjét, kinyilatkoztatja, hogy életünk legyen. Isten adja az ő igéjét, hogy az alapján tájékozódjunk, és aztán hogyan valósítsuk mindezt meg az életünkben. Mi a teendőnk? Ezt is elmondja ez az ige, amikor azt olvassuk, őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben, ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. Ismertesd meg az igéket fiaiddal és unokáiddal is. És akkor nagyot ugorva az időben, a reformátorok mit kezdtek el hirdetni? Nagy dolog a papi ruha, a papi öltözet és a papi rend, de Isten mindenkit papnak és papnőnek rendelt. Ahogy ezt a reformátorok megfogalmazták, egyetemes papság. Nem egy kiválasztott külön kaszt, hanem mindenkinek feladata az Isten igének a továbbadása, ahogy itt olvassuk, hogy mondd el fiaidnak, és mondd el unokáidnak mindazt, amit Isten tett veled, amit tapasztaltál, azaz mindannyiunknak feladata, hogy továbbadjuk azt az élményt, azt a tapasztalatot, azokat a csodákat, ha részünk lehetett benne, amivel az Isten megajándékozott minket. Ne egyszerűen csak magunkba zárjuk és magunk körül dédelgessük a megtapasztalásainkat, az Istennel való találkozásunkat, hanem azt adjuk tovább, beszéljük el, ne bizonygassuk, ne akarjunk okoskodni, de mondjuk el, hogy mit jelent számunkra az ige, az Isten, Jézus Krisztus megváltás, azt, hogy imádkozunk, igét olvasunk, mondjuk el gyermekeinknek, unokáinknak. És itt most az idősebb testvérekre nézve, akik sokszor keresik, hogy mi a feladatuk, van-e még tennivalóm nyugdíjasként, egyik nap úgy telik, mint a másik, egyik hét úgy telik, mint a másik, már nincsenek kihívások, nincs, ami motiváljon engem. A legszentebb még mindig ott lehet az életedben, és ha komolyan elgondolkodunk, ez a legszentebb, hogy gyermekeink, ha adattak, ha unokák adattak, tovább adjuk az igét, hogy édeslányom, édesfiam, drága unokám, látod, hogy mennyi küszködésen keresztül vezetett az életem, de az Isten megtartott, sőt, az Isten a legfontosabb az egész életemben. Érted is, imádkozom, lehet, hogy te még nem érzed az Istennek a hatalmát, lehet, hogy még Krisztus nem szólított meg, de én rendszeresen imádkozom, érted? Elmondjuk ezt, szeretettel. Példát adunk-e, végezzük-e ezt a munkát, az egyetemes papság munkáját és szolgálatát. Most egy új korszak kezdődött el ugyanakkor itt Magyarországon, amit lehet, hogy még igazán nem érzékelünk, majd csak 10 vagy 20 év múlva. De most szeptembertől már nem lehet megkerülni egy szülőnek sem, hogy a gyermekét vagy hit és erkölcstanra, vagy erkölcstanra beírattassa. Minden szülő döntés előtt van. Nem lehet harmadik utat választani, azaz mindannyiunknak ott van a lehetőségként, gyermekeinknél, unokáinknál. Nem lehet megkerülni, hogy Krisztusról halljanak, az evangéliumról halljanak. És gondolom Sándor is így van ezzel, mint ahogy én, hogy az is nagyon elgondolkoztat engem sokszor, hogy ma már vannak olyan párok, akik jönnek esküdni, hogy ők első osztályos korok óta jártak hittanra. Ugye 24 évvel vagyunk a rendszerváltozást követően. És vannak olyan fiatalok, akik el tudják mondani. Az én generációm nem tudja elmondani, vagy csak nagyon kevesek. Maximum konfirmációját, vagy akkor egy kis hittanra és ifjúsági órára, de hogy ő elsők kora óta hittanra jár, és ma már vannak ilyenek. Látjuk-e az Isten csodáját és hatalmát? Hiszünk-e abban, hogy az ige kőszálként megáll, mint egyetemes papságnak te is és én is tagja? Teszünk-e azért? Mert nem kell többet tennünk, mint továbbadnunk és hirdetnünk. Azaz, az egyetemes papság az nem fakultatív dolog többé már, hanem amikor beiratjuk az unokánkat vagy a gyermekünket az első osztályba, akkor feladatunk és kötelességünk szólni szeretettel gyermekünknek és unokánknak. Hadd halljon Krisztusról. A legszentebb, amiről hallhat egy gyermek, az evangélium, Krisztus üzenete. A többit pedig bízzük az Istenre. És hogy is mondták a reformátorok? Sola fide. Egyedül hitáltal. Én tudom, hogy ez a római levélre vonatkozik, az üdvösségünket illetően elsősorban, hogy egyedül hitáltal üdvözülünk. De egyedül hitáltal van az is, hogy hisszük azt, hogy aki hall az evangéliumról, akinek az ige magvai elhintetnek a szívébe, ahhoz hit kell, hogy majd 5-10 vagy 20 év múlva az majd gyökeret ver és szárba szökken. Sola fide, egyedül hitáltal az egyetemes papság, ha ezt tesszük és végezzük, ezt csak akkor tudjuk tenni és végezni, ha ott van a hit a szívünkben. Hogy ez nem értelmetlen dolog, sőt ez a legszentebb, amit megtehetünk. Kedves testvérek, befejezem a mondandómat azzal, amivel kezdtem, a hála szavával. Azzal, hogy most egy év eltelt, hogy együtt ünnepeltük úrvacsora közösségben, az evangélikus templomban a reformációt, és most újra itt lehetünk, igére figyelhetünk, énekelhetünk, imádkozhatunk, és úrvacsora közösségben lehetünk egymással. Mi ez, ha nem az Isten kegyelme, az Isten szeretete, vagy ahogy a reformátorok megfogalmazták, sola gratia, minden kegyelem, egyedül a kegyelem, nem a mi dicsőségünk, hanem egyedül kegyelem. Kegyelem az, hogy itt lehetsz, kegyelem az, hogy hallgathatjuk az igét, kegyelem az, hogy figyelhetünk egymásra, kegyelem az, hogy protestánsok lehetünk. Ez nem azt jelenti, hogy különbek vagyunk, de nekünk is megvan a magunk színe, a kereszténység nagy egyházán belül, nagy közösségén belül a saját színünk van, és a saját színünket képviselhetjük, és Isten ezt várja, hogy ezt képviseljük. Tudnilik, hogy solus Christus, egyedül Krisztus, sola scriptura, egyedül a Szentírás, és csak is a Szentírás, sola fide, egyedül hitáltal, nem cselekedetek, emberi ügyesség, rátermettség, közben járók, egyedül a hit, és sola grácia, egyedül a kegyelem, mert minden kegyelem. Ámen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged ezekért a több ezer éves igékért, amelyek tulajdonképpen magukba foglalják már a reformátori felismeréseket, és elgondolkoztatnak azon, hogy a te igéd valóban milyen időt álló, a te igéd milyen örök, és dicső kijelentés. Köszönjük az igét. Köszönjük a testélet igét, Jézus Krisztust. Köszönjük a benne adott kegyelmet, a megváltást. Köszönjük az örök életet. Köszönjük a keresztben való vigasztalást, amikor mélységben vagyunk, betegségben, nyomorúságban. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád. Köszönjük a Szentírást, a prófétákat és az apostolokat, akiket indítottál, hogy mindazt, amit tőled kaptak üzenetként, azt leírták, továbbadták. Köszönjük azoknak, akik ezt nemzedékről nemzedékre komolyan vették és továbbadták. Addurunk, hogy mi is elvégezhessük ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, amit ránk bíztál. Családunkban, környezetünkben, akár szülőként, nagyszülőként. Hogy mi is tudjunk a te dicsőségedre bizonyságot tenni. Életünk csendes példájával rólad bizonyságot tenni. Köszönjük ezeket a mózesi igéket, köszönjük ezeket az ótestamentumi igéket, melyek Krisztuson keresztül ugyanúgy szólnak, megelevenednek, és nekünk is üzenetként lehetnek a 21. században is. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk, köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk, énekelhetünk, és mi több, köszönjük, hogy már eleink lehetővé tették azt, hogy egymásban testvért lássunk, és higgyük azt, hogy Krisztus teste és vére közösségében élhetjük át igazán azt, hogy mennyire hozzád tartozunk, mennyire egyformák vagyunk, mennyire mindnyájan általad az életre meghívottak vagyunk. Így légy velünk ezen az estén, az Isten tisztelet további részében is. Tiéd legyen a hála, a dicsőség. Ámen.